Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közhatalom minden döntése húsvér embereket érint, ezért formai érvényessége mellett az emberi méltóságnak is meg kell felelnie, jelentette ki 14. Leo a spanyol parlamentben Madridban. Ne távolodjatok el a valóságtól, hanem emlékezzetek arra, hogy minden közhatalom döntése valódi embereket érint, különösen azokat, akiknek kevesebb hatalmuk van arra, hogy hallassák a hangjukat, fogalmazott a pápa, hozzátéve, hogy a szélesebb látókör pontosan abban áll, hogy mélyebben megvizsgáljuk, mi forog kockán minden közdöntésben. A Szentatya szavai szerint egy törvény nem éri el igazi nagyságát pusztán azáltal, hogy hivatalosan jóvá hagyták, akkor éri el ezt, ha a formai érvényesség mellett a személy méltóságával is szembe tud nézni, és szégyenkezés nélkül kerül ki ebből a felmérésből, fogalmazott. A vatikáni államfők sorában 14. Leo az első, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban, beszédét ezért kiemelt várakozás előzte meg. A pápát érkezésekor a spanyol parlament alsó és felsőházi elnökei fogadták, majd az épületbe lépve közjogi méltóságok üdvözölték, köztük Pedro Sánchez miniszterelnök, akivel előzőleg négy szemközti megbeszélést folytatott a madridi apostoli nunciatúrán. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, írta a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés több területet is érintene, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, az integritás hatóság jogosítványainak bővítését, az összeférhetetlenségi szabályok szigorúbbá tételét, valamint a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát. Hazahozzuk az uniós pénzeket, megkezdjük Magyarország újjáépítését, olvasható a bejegyzésben. Magyarország beadta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, amely várhatóan 2027 elejétől kezdi meg működését hazánkban. A szervezet ügyészei a tervek szerint akár 2021-ig visszamenőleg nyomozhatnak olyan hazai és határokon átnyúló csalási ügyekben, amelyek sértik vagy veszélyeztetik az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcvezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Mecser Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg mától az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyminisztérium a táviratirodát. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta Balogh János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Nem sokkal éjfél után a székesfehérvári József Attila középiskolai kollégium egyik diákja kizuhant a kollégiumi épület 5. emeletéről. A gyermek szerencsére életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter az MT-vel. Lannert Judit megjegyezte, az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi, sok helyen a gyerekek és a diákok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak. Az izraeli légierő már a víradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén néhány órával azt követően, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. A fejlemények újabb eszkalációval fenyegetnek a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése már reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Ez a Brent típusú és az amerikai nyersolaj esetében is igaz. Végül az időjárásról. Holnap fátyol felhők szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben általában 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően a Mozdulj a drog ellen válasz tiszta életet mozgásprogrammal, majd a kadét programmal, grundbirkózással, végül pedig K1-jel foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Tavaly történelmet írva került a labdarúgó NB1 élvonalába a Kazincbarcika SC csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolniuk a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. Az elmúlt szezont Kuttor Attila vezetőedző értékeli.
Igazából egy nagyon nagy kaland volt abból a szempontból, hogy ilyen szituációban nem vezettem még csapatot, vagy egy újdonság volt, hogy egy szinte nulláról kellett építeni, és ugye úgy, hogy egy osztályváltás után, fölfelé való osztályváltás után újra kellett építeni az egész csapatot tulajdonképpen, de nem csak nekem volt ez nehézség, mert a klubot is szinte újra kellett szervezni, úgyhogy ezen a rögös úton mentünk végig egész évben, és próbáltunk a legjobb tudásunk szerint helyet állni. Minden számokat figyelembe véve, vagy hátteret, vagy lehetőséget figyelembe véve, azért idézőjelbe borítékolható volt, hogy kevés esélyünk lesz a bennmaradásra. Természetesen, mivel sportemberek vagyunk, és sportról van szó, minden lehetőséget megragad az ember a csapatával együtt, és ugye próbáltunk, vagy szerettünk volna csodát elérni, de ezekben a szituációkban azért sokszor felötlött bennem, hogy valahol tudnunk kell, hogy hol a határ, vagy hol vannak a lehetőségeink határai. Egyébként is próbálok higgadt fejjel, vagy nyugodtan gondolkodva döntéseket hozni, és megnyilatkozni is, mert megtanultam még annó, hogy néha sokba kerül, hogyha vehemensen nyilatkozik az ember, de valahol tudva levő volt, hogy nehéz dolgunk lesz, és idézel be olyanon fölösleges idegeskedni, ami egyértelmű vagy látszik. Rengeteget lehetne felsorolni, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk. Azok egyértelművé tették, hogy nehéz dolgunk lesz. Maga a klub és az egész környezet, vagy az infrastruktúra, meg az emberek, akik itt dolgoznak, azok viszont nekem óriási, nem az, hogy meglepetés volt, de egy nagyon kellemes dolog volt, hogy tényleg nagyon jó emberekkel találkoztam a klubnál, a csapatnál, és ebből a szempontból idézőjelve élmény volt, vagy jó volt dolgozni ebben az egy évben, hát reméljük még ugye folytatódik, de ebben az egy évben is élmény volt dolgozni a klubot körülvevő emberekkel. Most nem akarok nagy számokat mondani, de talán két játékos maradt a tavalyi keretből, és akiket igazoltunk, azokat mind olyan lehetőségeink szerint olyanokat tudtunk igazolni, akik majdnem szinte újoncok voltak vagy az NB1-ben, vagy kevés tapasztalattal rendelkeztek, inkább úgy mondom, az NB1-ben. Úgyhogy igen, nagyon sok fiatalnak adtunk lehetőséget az év során bemutatkozni az első osztályban, és esetleg megszokni annak a légkörét. Ezzel is telt az egész évünk, és talán ez lehet a jövőre egy előre mutató dolog, hogyha sikerül most ezeket a játékosokat itt tartani, vagy együtt tartani, akkor most ebben a következő évben már nem a nulláról indulnánk. Volt egy olyan érzésem, amikor megkeresett a Kazincz Barcika egy évvel ezelőtt, hogy nekem jönnöm kell. Volt még lehetőségem, meg igazából várhattam volna is, de valahogy úgy éreztem, hogy nekem jönnöm kell. És ez több ok miatt is beigazolódott, hogy itt kellett lennem ebben az évben. Egyik az édesapám miatt, hogy közelébe tudtam lenni, kettő pedig, hogy olyan közegbe kerültem, amiben rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni a jövőt tekintve is az edzői pályafutásomhoz.
Kuttor Attila beszélt a sok utazásról is.
Hát ugye az év elején leírták, hogy azt hiszem a idegenbeli mérkőzéseket figyelembe véve az Zalaegerszeg utazik a legtöbbet az NB1-ben. De ha ez hozzáadjuk, hogy mi a hazai mérkőzésre is fél évig 100 kilométert utaztunk oda-vissza, akkor viszont mi vezetjük ezt a listát, úgyhogy igen, komoly nehézség. Olyan még nem volt szerintem a történelemben, de legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan már volt, hogy valaki albérletben játszott, de hogy kettőben egy év alatt, tehát hogy felváltva idézőjelben, kicsit ilyen roadshow jelleggel, az azért párját ritkítja, és ez is ugye az egyik szegmens annak a nehézségeinknek, hogy igazából olyan hazai pályánk nem volt, ahol mi belakhattuk volna magunkat, és ugye ami még sajnálatosabb, vagy még jobban hiányzott, hogy a szurkolóink nem tudtak minden mérkőzésen ilyen-olyan okoknál teljes létszámmal ott lenni. Gondolom sokkal többen lettek volna például, hogyha itt játszunk egy-egy mérkőzésen.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Kuttor Attilát, a Kazincz Barcikai SC labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. Nagy eséllyel új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek után ismét komoly kezdeményezés indult a sportág újjáfejlesztésére Magyarországon. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjászületésén.
1995-ben alakult ez a sportág. Ugye akkor még Juhász Péter, mint elnök, és Izsvág Zsolt, mint alelnök alapították ezt a szakágat. Kezdetben csak egy helyszínen, a Bánszalókon volt ugye a strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinyújtta magát. Tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a Bánszalók kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak. Ugye, hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sport szervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondja később a strandlabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sporták. Ugye át kellett térnünk hát úgy mondom, hogy térünk, mert én ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportákban, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy felkarolom, megpróbálom felkarolni ezt a sportágat, mert annyi élményt kaptam, és hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is ugyanolyan szintet tudjuk hozni majd a strandrabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Víg Ferencet hallották. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A rendezvény június 10-én, szerdán délelőtt 9 órakor kezdődik a Miskolci Generali Aréna előtti téren. Délelőtt játékos iskolai csapatversenyek és változatos mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják az érdeklődőket. A részletekről Béresné Buszkó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója adott tájékoztatást.
A kábítószerellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolaidőn túl van, ezért még iskolai időben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely Mozdulj a drog ellen címmel próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a RedPi, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországon is szinte már több évtizede bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére. Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egésznapos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generali Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg, nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 15-től a 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat. Szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek. Ők körbe mennek minden állomáson. Itt akár logikai feladatokat, akár ügyességi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben. 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások, ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója, ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a drogambulancia alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.
Kedves hallgatóink, Béresné Buszkó Viktória rendőrszázadost, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegőrzési előadóját hallották. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, amely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Az idei tanév során is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van. Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk. Én jövő héten fogok menni egy íjászképzésre, amivel szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Winkler Zsoltot, a Vai Miklós Református Technikum oktatóját hallották. Iskolák közötti grundbirkózó versenyt rendeztek a napokban Sajóvárkonyon. A részletekről Obbágy Csabát, a Sajóvárkonyi Általános Iskola igazgatóját hallják.
Minden nagyon fontos az iskola életében, ami kiegészíti a tanulási folyamatot. Nagyon örülök annak, hogy sok kreatív kollégám van, akik újabb és újabb ötletekkel állnak elő. Úgy tűnik, hogy nagyon sikeresek vagyunk a birkózás területén, hiszen diákolimpiai versenyen már 6. helyezést értünk el korábban, most pedig a Barcikai Birkózó Egyesülettel váltvetve több iskola, ózdi iskolák és környezet települések iskoláiból érkezett csapatok is vannak. Ez az első alkalom. Reméljük, hogy jól sikerül, és jövőre folytatni tudjuk, és hagyományt teremtünk.
A térség több iskolájából érkeztek versenyzők az első grundbirkózó tornára, melyet az általános iskola szervezett a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület közreműködésével. A viadalon az Ózdi Újváros téri, a Csépányi, az Árpád vezér, a Serényi, a Balasi Bálint, illetőleg a Kazinci Ferenc és a Kossuth Lajos általános iskola diákjai mellett a házigazda Sajóvárkonyi intézmény tanulói is részt vettek. Az iskolában már 2 éve foglalkoznak grundbirkózással, az elmúlt hónapokban pedig együttműködés indult a Kazincbalcikai birkózó szakosztályjal is. A gyerekek heti 3 alkalommal edzenek Szőgyör Mihály vezetésével. A sportág nem csak a mozgásról szól, fegyelemre, kitartásra és összpontosításra is neveli a fiatalokat, miközben rendszeres sportolási lehetőséget biztosít számukra, ami a térségben különösen fontos. Berkeszi Dávidot, a Sajóvárkonyi Általános Iskola pedagógusát hallják.
Nagy büszkeség számunkra, hogy 40 gyereknek rendszeres testmozgást tudunk ezzel az iskolában biztosítani, ami egy ilyen periférián lévő iskola számára és az itt élők számára egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy helyben magas minőségi képzett szakemberektől tanulhatják a sportot, amely kitörést jelenthet számukra.
A rendezvényt Ózdváros önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága is támogatta. A szervezők szerint az esemény nem csak sportverseny volt, hanem közösségépítő program is a térség fiataljai számára. A szervezők szerint a Vasgyúrók csatája nevű versenysorozat ősszel Putnokon, Sajókazán, Kazincbalcikán és Sajószentpéteren folytatódik. A versenyen összesen 80 gyermek mérte összetudását. Az első korcsoportban 8, a másodikban pedig a 7 legjobb versenyzőt díjazták. A mérkőzések egy kijelölt küzdőkörben zajlottak, ahol a cél az volt, hogy a versenyzők kitolják ellenfelüket a körből, vagy elemeljék a talajról. Szőgyör Mihályt, a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület birkózó szakosztályának vezetőedzőjét hallják.
A grundbirkózás a birkózás első lépcsőfoka, igazából meg kell tanulnunk, hogy hogy irányítjuk a testünket, és ez egy nagyon jó közösség, ugye ez a Várkonyi iskola, a Putnoki, a Sajókazai, a Barckai, a Sajószentpéteri iskolák, illetve ugye ezeknek az iskoláknál a Kazincbarckai Városi Sportegyesületnek vannak fiók csapatai, és próbáljuk őket ugye összehozni egy csapatként, egy családként üzemelni, és hát a Magyar Birkózó Szövetség erre nagyon nagy hangsúlyt fektet ugye az utánpótlás integrálására, ugye a birkózó sportág népszerűsítésére.
A legeredményesebb csapatnak járó serleget mindkét korcsoportban a Sajóvárkonyi csapat nyert el. Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel Antaliában egy K1-es viadalon. Most őt hallják.
A felkészülés az hát elég kemény volt. Sokat edzettünk, készültünk rá. Fejbe is felkészültem, és ott pedig amikor megnyertem, az hát egy leírhatatlan élmény volt. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnem azt, amire ennyire sokat készültem.
Ez nem csupán egy K1-es győztes mérkőzést jelent számára, hanem megnyerte a török világkupát 75 kg-os súlycsoportban. A fiatalember januárban ezüstérmet szerzett az Athén Challenge Kickbox Európa kupán. Élete első profi kickbox mérkőzését viszont május elején Aradon vívta, ahol szintén egyhangú pontozással az ő kezét emelték a magasba, román ellenfelével szemben. Törökországig is igen rögös út vezetett. Összeszedettebb, hatékonyabb edzéstervre váltottak, amely meghozta a várt eredményt. Az Ózdi Pitbull Team edzőterme a második otthona, itt szerezte meg az alapokat. Az antaliai viadalon török ellenfele igen kellemetlen volt, de sikerült alkalmazkodni a helyzethez és felülkerekedni rajta. Édesapja Sós Attila úgy véli, a felkészülés rengeteg lemondással jár.
Nyilván egy 16 éves gyereknek nem minden nap az edzőterembe kell lenni, és nem hajnal 3-kor kell kelni, hogy a félmaratont lefussa, illetve jön az edzőterembe edzeni, majd 6:30-kor a befejezi, akkor iskola előtt még egy fürdés, egy reggeli belefér. Úgy gondolom, még más ilyenkorú fiatal hát elbandázgat, jó érzi magát. Ő ezekért az eredményekért, a lemondások miatt szerintem elég sok dologból kimarad, de hogyha valaki ezt az érzést átéli, akkor tudja, hogy mit jelent egy sportolónak, hogyha a belefektetett munka után az ő kezét emelik fel a ringbe.
Sós Levente számára a munka nem áll meg. Rövidesen egy nemzetközi edzőtáborban fejleszti tovább állóképességét, augusztusi tervei között szerepel egy világkupa Budapesten, ahová már regisztrált. Szeptember végén pedig irány Olaszország, Jezolo, ahol az utánpótlás világbajnokságon képviseli a válogatott színeiben a magyar zászlót. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Csütörtök reggelre virradóra ismeretlenek rongálták meg az Egri Mária utca végén felállított feszületet. A vandálkezek széttörték a kőből készült Mária szobrot, szétszórták a virágokat, felborították a virágtartókat. Várkonyi György, a keresztet felállító fertájmesteri testület főkapitánya szól a részletekről.
2024-ben állította a közösség ezt a keresztet, ma reggelre azonban megváltozott itt a kép.
Sajnos reggel felhívtak telefonon a kutyasétáltatók, és közölték, hogy megrongálták a Mária utcai keresztet. Mondták, hogy a Mária szobor feje letört. Többet nem is nagyon mondtak, gyorsan felhívtam az ügyeletet, akik azonnal riasztották a ügyeletes rendőröket, majd a helyszínelők is kijöttek. Tulajdonképpen egy vandál károkozás történt, Mária szobrot kidobták, a virágtartókat, amik egyébként gránitból vannak, azokat is széthaigálták, a virágot szétdobták, a gyertyatartót, a mécses tartót kidobálták, és a legnagyobb kár, hogy a szép Mária szobornak letört a feje, tehát azt majd restauráltatnunk kell később.
Hat új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a borsodi vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőbe mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezet tudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós Vivaldi elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatásintenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében felsőzsolcára 100%-os támogatásintenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttérkiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került, azok majd mögöttünk láthatóak, ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZZRT munkatársainak, a Vivaldi Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5-e elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.
Legutóbbi ülésén elfogadta a 2025-ös költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Sárospatak képviselőtestülete. Az adatok alapján a város gazdálkodása stabil volt, sőt megtakarításokat is sikerült elérni az elmúlt évben. Az intézményi beszámolók mellett szó esett egy fiatalokat célzó önkormányzati kezdeményezésről is, amely kedvező feltételekkel kínálhat építési telkeket a helyben letelepedni szándékozók számára. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
Nagyon fontos napi rendi pontjaink voltak. Ugye a város költségvetését, a 25 éves beszámolót fogadtuk el. Hát így új városvezetésként másfél év után most már átlátjuk teljes mértékében a városunknak a működését. Hála Istennek egy stabil, jó évet zárhatott az önkormányzatunk. Nem kellett hitelt fölvennünk. Környező településeken azért látjuk, hogy sajnos vannak problémák, van, aki állami támogatás igénybevételére szorul. Sárospatak tekintetében minden intézményünk, minden kötelező feladatellátásunk stabilan, kiszámíthatóan működik. Sikerül fejlesztéseket is végrehajtanunk, takarékoskodunk, és még minden mellett megtakarítást is éltünk el szinte minden területen. Ebben nagyon nagy szerepe van jegyzőnknek és a pénzügyi iroda vezetőnknek, akik nagyon racionális, jó szemléletű emberek, és szinte heti szinten monitorizálják az intézményeinket, bevételkiadás oldalokat ellenőrzik. Nagyon jól működik gazdaságilag is a város vezetése. Folytatódott beszámolókkal. Először a városrendőrkapitánya számolt be a múlt évről. Ezen a területen is hál' Istennek jó sárospatak, nagyon kevés bűncselekmény történt, tehát nyugodt, csendes, biztonságos városnak tekinthetjük Sárospatakot a közbiztonság szempontjából is. További beszámolók voltak ugye a Patakva Kft., aminek a számai annyira nem jók a bevétel, illetve a nyereség tekintetében, de hát ugye tudjuk, hogy egy fürdőről beszélünk, és itt jelentős mértékben befolyásolja a vendégszámot, és ezáltal a bevételt az időjárás. Most sajnos a tavalyi nyáron több olyan hétvége is volt, amikor nem kedvezett az időjárás. Nálunk ez sajnos súlyos 10 milliós veszteségben mérhető egy-egy ilyen hétvége. A Sidinfo Kft.-nek a beszámolója volt az Innovó Pataknak. Ezek mind a közfeladatainkat ellátó KFT-jei a városunknak, a művelődési háznak a beszámolóját hallhattuk. További napi rendi pontok volt, hogy már több mint 10 kedvezményes áru telket értékesítettünk. Ez olyan szempontból örvendetes, hogy végre tapasztaljuk, hogy fiatalok Sárospatakot válasszák letelepedésük helyszínéül, és az önkormányzattól vásárolnak ingatlant. Ez egy olyan terület, ahol így most már azonos korosztályú generációk fognak építkezni és remélhetőleg közösséget alkotni.
Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A rendezvény június 10-én szerdán délelőtt 9 órakor kezdődik a Generáli Aréna előtti téren. Délelőtt játékos iskolai csapatversenyek és változatos mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják az érdeklődőket. A részletekről Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója adott tájékoztatást.
A kábítószer ellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolaidőn túl van, ezért még iskolaidőben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely mozulja drog ellen címmel próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a REDPI, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországon is szinte már több évtizede bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére. Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egész napos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generáli Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 15-től a 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol, akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat, szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek, ők körbe mennek minden állomáson, itt akár logikai feladatokat, akár ügyességi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben. 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások, ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója. Ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a Drogambulancia Alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.
A közösségi élet erősítését tűzte ki célul az a filmklub, amely nemrég indult el Bekecsen. A szervezők azt szeretnék, hogy a rendszeres vetítések találkozási lehetőséget teremtsenek a helyieknek, miközben együtt élvezhetik a magyar filmek világát. A kezdeményezésről Nyíri Renáta klubvezetőt hallják.
A filmklub idén kerül először megvalósításra itt Bekecs településen. Ez egy 6 alkalomból álló filmvetítés sorozat lesz, aminek a célcsoportja az a fiataloktól teljesen az idősekig lesz meghatározva. Azon kívül még, hogy 6 vetítés lesz, az még, ami meghatározásra került, hogy ezen a filmklubon elsősorban magyar filmek kerülnek vetítésre. A Magyar Filmintézet bocsátott rendelkezésünkre egy listát, amiből választhatunk, és elsőként most a Macskafogót választottuk a fiatalokkal, de ezen kívül még tervezünk kinti filmvetítést ilyen piknikmozi keretében, ahogy majd jön a jó idő, úgy fogjuk majd kivinni az udvarra ezt a filmvetítéses sorozatot, és nyilván, hogy a célcsoportnak megfelelően fogjuk kiválasztani az adott filmet. Egészen december 31-ig fogjuk elosztani ezt a 6 alkalmat. Igazából ennek az is a célja, főleg a fiatalokhoz hozzá kapcsolódva, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, akik szeretnek együtt lenni, találkozni. Évekkel ezelőtt folyamatosan táborokat rendeztünk, ugye az Erzsébet tábor keretében, és azért kialakult egy olyan mag, akik ragaszkodnak a művelődési központ, illetve az én általam szervezett rendezvényekhez többnyire, tehát hogy azért az igényeket, azokat ismerem, illetve ifjúsági klub is működött Bekecs településen. Pénteki alkalmakkor, ez most már egy ideje nincsen, de hogy azért minden ünnepkörhöz kapcsolódóan próbálunk olyan eseményeket generálni, ami vonzó lehet a fiatalok számára, de ezzel a filmklubbal az én célom az, hogy a fiatalokat is egy kicsit szorosabban közösséggé tudjuk formálni. Vannak más ötleteim is, de igazából ez a filmklub, ez egy lépése ennek a megvalósításához, illetve ugye szoktam csinálni olyan alkalmakot, amikor kincskeresés van a településen, húsvétkor, illetve az emlékház kapcsán is van ilyen lehetőségünk. Igazából így próbálom úgy megszervezni a programokat, hogy az ő véleményüket is kikérve, megbeszélve velük, tehát ezt a filmet is úgy választottuk, hogy a fiatalokat megkérdeztük, hogy mégis mire lenne igény. Főleg az általános iskola korosztálya számára ki tudom használni talán azt is, hogy ez egy fajta szövegértés gyakorlás is, mivel a végén van egy kvíz, amit összeállítottam, és ez remek alkalom arra, hogy a gyerekeknek a megfigyelő képességüket kicsit próbára tegyük, és ezáltal is egy plusz színfoltja lehet ennek az eseménynek.
Több turista utat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a zempléni régió sem maradt ki. A térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről, meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét. Ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelele ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turistajelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is, akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.
Hatvanban június 20-án nyit a strandfürdő. Az árak változatlanok, a szolgáltatások pedig bővültek. Az úszni vágyókat reggel 6-tól 9 óráig várják, a strandolókat pedig 9 órától 19 óráig. A részletekről Szegedi Zoltánt, a strand ágazatvezetőjét Fekete Gábor kérdezte.
A nyitásunk az mindig az iskola szünet kezdetéhez van kötve. A tavalyi évünk átlagosnak mondható, se nem volt rendkívül rossz a forgalom tekintetében, illetve se nem volt rendkívül jó, tényleg egy átlagosnak mondható. Hőségriasztások is voltak, a tavaly előtthöz képest kevesebb, emiatt mondom, hogy a látogatottságunk, mert a harmadfokú hőségriasztás van, amit a országos tisztifőorvos rendel el, akkor a standunk egy óráig van nyitva, és ez tavaly előtt elégedettek vagyunk abszolút a forgalommal.
Teljesen elégedettek vagytok. Szolgáltatások tekintetében azért tavaly gazdagodtatok.
Így van, bízunk benne, hogy idén is, illetve folyamatban vannak, minden évben folyamatban vannak új jelentkezők, hogy egy kicsit színesítsük a alapszortimentünket. Ugye alapból van több büfénk, akik már évek óta fix, és minden évben igyekszünk találni, illetve meg is keresnek minket mindenféle érdekességgel, valamikor összejön, valamikor nem. Idén is tervben van, hogy szélesítsük egy kicsit, színesítsük a repertoárt a vendéglátók terén.
Mondtad, hogy az iskolai szünetnek a időzítéséhez van időzítve a nyitás. Miért?
Ennek földrajzi oka van, illetve a létszám miatt, hogy ugye az Uszoda, azt mindenki tudja, hogy bent van a város szívében, a Hajós Alfréd utcában, a strand pedig jóval kijebb Újhatvanban a Teleki úton, és nekünk a személyzet és minden technikai dologgal ki kell költöznünk a nyári időszakban, amit már el is kezdtünk nyilván időben, de a létszámunk, az állandó állományunk nem teszi lehetővé, hogy korábban nyissunk. Nyilván nyáron kiegészülnek, csak mindenki így időzíti a szabadságokat, tehát akiket bebírunk hívni időszakosan a nyári szünetre, nagyjából így ér rá mindenki, ennyi a oka. Jellemzően, amit tapasztalok, nagyon sok uszodába járok, hogy azok a strandok tudnak részben, és ők sem egészben megnyitni, ahol egy helyen van, az uszoda és a strand. Legutoljára pont Egerben láttam, hogy már május 1-én ők kinyitottak, de nem teljes kapacitással, legjobb tudomásom szerint. Ez évek óta így van már 60-ban, hogy a iskolai szünethez van igazítva.
Akkor nézzük meg, hogy idén pontosan azt a dátumot, amikor reggel kinyitott.
Június 20, szombat, reggel 6 órától várjuk az úszókat, és 9 órától várjuk a strandoni vágyókat. Este 7-ig vagyunk nyitva. Nagyon nagy igény van, tehát tényleg várják az emberek azért ezt a 20-át, tehát nagyon, nagyon klassz megnyitni, mert nagyon klassz létszámunk van ilyenkor. Harmadfokú hőségriasztás esetén van a strand nyitva, önkormányzat részéről, hogy egy órával tovább lehessünk nyitva, hogy még akkor bírjanak hűselni az emberek.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János és Koleszer Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.